csillagos, ég felé és messze száll.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nem csak a felújítások állnak. A korábbi kormány a Mészáros Szíj konceszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a konceszor profitja diktálja a szabályokat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az autópályákra olyan szabályok vonatkoztak, hogy együttemben csak 8 km hosszan lehet félpályás tereléssel lezárni autópálya szakaszokat. Ezek után pedig kell egy olyan szakasz, ahol a normál autópálya van, és utána lehet csak újabb szakaszokat lezárni. Ezeket a szabályokat a Mészáros-Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz kötődő autópálya konceszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték számukra, hogy összességében majdnem 40 km hosszan legyenek lezárások az M1-es autópályán. A miniszter úgy vélte, ez a lezárás így ebben a formájában nem találkozik a közérdekkel. Vitézi Dávid kiemelte, a nyárra azt kérte az autópálya konceszortól, hogy próbálják segíteni a forgalmat, és amennyire lehet, próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki. Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdekeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni, jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadék fogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadék fogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Írták a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a kánikula a vadon élő állatok számára is komoly kihívást jelent, ezért, ahol erre lehetőség van, helyezzünk ki számukra itatót vagy egy tál friss vizet. A pazarlás miatt a kertek öntözésének minimalizálását és a hajnali vagy a késő esti órákra időzítését javasolják. Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVMD MASZ hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Ismét örömhírről számolt be a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. Alig egy hónappal az idei első alpaka születése után újabb kis jövevény érkezett a Baráthegyi Majorságba. Süti, a majorságban született nőstény alpaka egy egészséges kislánynak adott életet. Az újszülött apja Carlos, aki néhány éve külföldről érkezett, és ma már a majorság alpaka csapatának tagja. Az újszülött és édesanyja is egészségesek. Fél órával a világra jötte után már megpróbált lábra állni, és bár az első lépések még kissé bizonytalanra sikerültek, kíváncsian kezdte felfedezni környezetét.
Az időjárásról.
A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Rebeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeta.
Kedves hallgatóink, 30 éves fennállását ünnepli idén a Tiszáninani Református Egyházkerület fenntartásában működő Miskolci Máon Református Szeretet Otthon. Az intézmény története 1996-ban kezdődött, amikor keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az egykori fogyatékosok napközije mára egy olyan biztos, bentlakásos menedékké és szeretetteljes közösségé vált, amely hosszú távú oltalmat nyújt a sérült fiataloknak és felnőtteknek. A kerek évforduló alkalmából a lakók saját kezűleg készített apró agyagcsigákkal, az intézmény jelképével ajándékozták meg az ünnepségre érkező vendégeket. Helyszíni összeállításunkat hallják a riporter Sütő Dávid Pellé.
Kurovics János András néval, tagintézményvezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
A Máon Református Szeretet Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máó Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9-tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban egy a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a Máho Református Szeretett Otthon fenntartója, a Tiszán inneni Református Egyház kerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekvő a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszán inneni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszán inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyel körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk csodálatos élményekkel, ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is, és nagyon hálás vagyok ezért.
Molnár Ildikóval, a Tiszán inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek, intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életébe. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül, mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
Egy nagy hiánypótló, azt gondolom, a tiszánineni református egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a tiszánineni református egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élők családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyük, vagy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőbre nézve is.
Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézményi 30 évével kapcsolatban?
Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet megosztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ő velük való együttélés előhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben, ezt az egészet hogyan látja?
Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett lehet a hétköznapi élet, mint egy ép családban.
Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni. Hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
Rácsok Andrással, Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által. Elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
Mihók Ildikóval, a MÁON Szeretett Otthon intézményi lelkészével folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ezt a 30. évfordulót lelkiekben, miként éli ezt meg lelkészként?
nehéz kérdés, mert hogy 2 éve vagyok az intézményben. Nagyon érdekes volt meghallgatni a történeteket, dátumokat, adatokat elfelejthettünk, de voltak történetek, és visszaemlékezni azokra a régi időkre, hogy amikor a fiatalok, még valóban fiatalok voltak, miket csináltak, ilyen adomákat, anekdotákat hallottunk itt lévő munkatársaktól, és úgy elképzeltem, hogy milyen lehetett a MAON 30 évvel ezelőtt. Másfelől pedig ott van bennem az az érzés is, hogy olyan, mintha én is itt lennék 30 éve, pedig tudom, hogy nem.
És mit is jelent a MAON, ugye, mint menedéket? Nagyon sokat említették itt az ünnepi műsor alatt. Hogyan, miként szolgál menedékként? Miért is menedék?
Én úgy tudom ezt elfogadni, vagy felfogni ezt a menedéket, hogy az ott lévő fiataloknak sok mindenben segítségre van szükségük, néha a legalapvetőbb dolgokban is, és itt kaphatnak segítséget úgy, hogy nem neveti ki őket senki, nem mondjuk azt, hogy mert ők buták, sőt azt sem mondjuk, hogy ők betegek, bár nyilván szednek gyógyszereket, de úgy próbáljuk megélni velük a mindennapjaikat, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint azok, akik az intézmény falain kívül élnek.
Hogyan, miként telnek a hétköznapok az intézményben, akár lelkészként, milyen ez a misszió?
Hát a fiataloknak nagyon fontos a rend. Ők sokkal jobban tudják, hogy milyen napi rendünk van, mint ahogy mi magunk szoktuk, és nagyon érdekes az, hogy amikor oda mentem, akkor nekem azt mondták, hogy nem kell ezt nagyon komolyan venni itt a hittel való foglalkozást, hiszen ők fogyatékkal élnek, és én pedig azt élem meg, hogy igencsak megjegyzik azt, hogy ha nem tudok bejönni egy reggeli áhítatra más elfoglaltság miatt, vagy ha nem tudom megtartani a bibliaórát aznap, hanem akkor meg kell tartani másnap, mert igénylik azt, hogy együtt legyünk. Nem biztos, hogy ők ugyanúgy fogják fel Istent, és ugyanúgy gondolkodnak róla, ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy mi, de valami munkál bennük is a Szentlélek, és ehhez szükségük van a vezetésre.
Lelkészként mennyivel másabb, mint mondjuk egy gyülekezetben lelkészként szolgálni, mi a különlegessége ennek a szolgálatnak, elhívásnak?
Itt a MAON-ban ennek az a különlegessége, hogy az itt lakók, meg a napközibe járóink is mindannyian nagyon sok szeretetet adnak. Ezt egy gyülekezetben nem mindig lehet megfigyelni, vagy megérezni. Itt viszont igen. Tehát ha elmegyek például szabadságra egy hétre, akkor újongva fogadnak, hogy végre visszajöttem, mert hiányoztam. Egy gyülekezet ezt nem mindig fejezi ki, még akkor sem, hogyha ezt így érzi. És hogy itt azt is érzem, hogy itt sokkal szabadabb lehetek, mert szabályokat is egy picit lehet tágítani, mint ahogy a gyülekezetben, ugye ott sokszor évszázadok óta megszokott dolgok vannak, és nem nagyon tudnak tőle eltérni. Itt pedig én tudom úgy egy picit tágítani, ahogy nekem is kényelmesebb, vagy úgy nézem, hogy számukra is jobb.
Ez alatt a 2 év alatt, amióta jelen van az intézmény életében, mit kapott, milyen plusz kapott élete során, tiszteltes asszony?
Hát ez a szeretet. Valahogy olyan, mintha Isten azért küldött volna ide, hogy ami az én életemből is hiányzott, vagy kevés volt belőle, azt most ezektől a fiataloktól megkapom.
Kedves hallgatóink, 30 éves fennállását ünnepli a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő Miskolci MAON Református Szeretet Otthon. A kerek évforduló alkalmából rendezett ünnepségen készült felvételeinkből hallották az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé összeállítását.
megyek, és itt ott meg megállok, nézelődök, lövök egy padra, majd sietek, hogy visszaérjek hatra. Úgy igyekszem tenni, ahogy mások, azt utánzom, amit másoktól látok, nem azt csinálom, amit épp csinálok, csak egyszerűen másokat utánzok, csak egyszerűen másokat utánzok.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem EPER 4-es kollégiumának bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem EPER 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött.
És ez a tábla avatás találkozás, ha fogalmazhatunk így, mert ha jól tudom, régi rádiósokkal is találkoztak, ez hogyan, milyen hangulatban telt, az egyetem hogyan fogadta ezt a kezdeményezést, milyen hangulatban telt ez az egész kis rendezvény?
Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, június 7-ére, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak még hozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam.
És a rendezvényen milyen programok voltak még, miket idéztek fel?
A rendezvényen, hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. Volt más is, akit fölhívtunk, akit meg baleset ért, pedig nagyon szeretett volna itt lenni. Voltak hangbejátszások régi felvételekből, és volt megemlékezés az elhunyt társakra, tehát akik már nem lehetnek közöttünk, valamint a jelenlévők közül is elég sokan hozzászóltak. Voltak, akik eleve készültek rá, tehát tudtunk róluk, hogy ők szándékoznak hozzászólni, és voltak olyanok is, akik csak akkor jelentkeztek, amikor a vége felé föltettük a kérdést, hogy akar-e még valaki a jelenlevők közül hozzászólni, és akkor is néhányan még jelentkeztek. Tehát valahogy így zajlott le.
És kicsit felidézve a múltat, ugye említette, hogy ön is tagja volt, nem a kezdetektől, ennek a Diák Rádiónak, egy kicsit emlékezzünk vissza fellelhető anyagokból, archívumokból, hogyan, miként, miért is alakult ez a Diák Rádió a Nehézipari Műszaki Egyetem berkein belül.
1953-ban a fellel dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóron szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot. Aztán volt egy olyan műsor vasárnaponként, mert ugye ez a kívánság műsor havonta egyszer jelentkezett, a többi hétvégén pedig egy úgynevezett Diák Hétköznapok című műsor volt, ami 3 órás volt délelőtt 9-től délig. Ebben mindenféle volt, a zenéken kívül riportok az egyetem területéről bármilyen témában, esetleg oktatókkal, egyebekkel, hangjátékok, irodalmi művek, például versek is voltak. Tehát egy ilyen magazin műsor volt.
És ön hogyan, miért, mikor csatlakozott, illetve akkor milyen csapat állt össze, mennyien voltak, úgymond a rádióban mennyien dolgoztak szabadidejükben, ha jól tudom, önként szabadidejükben az egyetemi rádióban?
Így van, mindenki önként és szabadidejében dolgozott térítés nélkül, tehát semmilyen díjazást nem kaptunk ezért a munkáért, ez nekünk szórakozás volt, szenvedély volt, és én 1971-ben őszén kezdtem az egyetemet, azonnal megkerestem a stúdiót, amikor kiderült, hogy lehet oda bejutni. Aztán, amikor egy kicsit már elboldogultam a technikával egyedül is, mert hát komoly keverőpult volt a süket szoba, úgynevezett süket szoba, ahol a mikrofon volt, és a bemondók, és magnók, sőt, stúdiómagnó volt, amire rögzítettük a műsorokat. Tehát amikor már elboldogultam a rendszerrel, akkor rám bízták az úgynevezett altató műsort, ez volt az első műsorom. Ez este 10-től 11-ig tartott, hetente egyszer, mindig egy mesével kezdődött, és utána andalító zenével folytatódott egy órán át. Hát volt, amikor nagy Bakit is elkövettem, még nem volt olyan igazán komoly a zenei ismerettáram, és csak belehallgattam egy felvétel elejébe, na jó, ez szépen indul lassan. Ez volt a Deep Purple-től a Child in Time, ami hát egy jó hosszú szám, és hamarosan begorombul, hogy úgy mondjam, begyorsul. Hát utána kaptam én hideget-meleget ezért az altatóért, mert ez inkább ébresztő lett.
Milyen történetek vagy mérföldkövek vannak még esetleg, amikre így szívesen visszaemlékszik ebből a rádiós életből, rádiós korszakból? Egyetemistaként miért volt jó ezt csinálni, miért volt jó rádiózni akkoriban?
Egy jó társaság miatt. Tehát ott egy jó közösség volt mindig. Általában a magja ennek a közösségnek 20-30 fő volt egy időben. És hát természetesen változott, mert egyesek végeztek, mások újak léptek be ugye a egyetemre és a stúdióba is. Tehát ez mindig változott. Amikor megpróbáltuk összeszedni, hogy a teljes folyamatban kik dolgoztak, ez a névsor körülbelül 600 nevet tartalmaz, megvan most is ez a névsor itt nálam is. Ennél szerintem több is volt, de ennyit sikerült felidézni valamikor 21 néhány évvel ezelőtt, amikor megpróbáltuk összeszedni. Tehát egy nagyon jó közösség volt, megtanultunk közösségben együtt dolgozni, tehát egy csapatmunkát megtanultuk, megtanultunk határidőre, mert a műsornak el kellett készülnie időre, felelősséget vállalni, mert ha valaki elvállalt egy műsort, akkor azt csinálnia kellett. Tehát erre volt jó, és ezeket a készségeket utána mindenki, ahogy el is hangzott ott a ünnepségen azoktól, akik felszólaltak, mindenki nagyon jól tudta kamatoztatni utána a munkás időszakában is.
Mennyivel volt másabb akkoriban a rádiózás, akár a műfajokat tekintve, vagy a technikát, azt már ugye felsorolta, gyanítom azért, az már most a digitális korszakkal ellenben sokkal-sokkal másabb volt. Mennyivel másabb volt akkor egy rádiós élete, mint mostanában?
Hát sokkal nehezebb volt szerintem. Tehát olyanról szó sem lehetett a technika miatt sem, hogy egyedül készítsen valaki műsort. Tehát általában kellett legalább még egy fő, aki közreműködik, tehát általában legalább egy bemondó és egy technikus volt, aztán persze volt, mikor sokkal több ember működött közre. Mondtam, hogy stúdiómagnóra dolgoztunk, az 1000 méteres szalagok voltak ugye a stúdiómagnón, hát a riportokat pengével kellett vágni, tehát a szalagot vágni, kivágni belőle, ami nem kell, összeragasztani a szalagot. Ez egy nagyon lassú munka volt, összehasonlítva a mostani technikával, mert hát itt nálam Szolnokon ebben a új stúdióban már csak számítógépek vannak, tehát már ilyen célra, felvételi célra. Ezen kívül vannak egyedek is, tehát van kazettás magnó, sőt szalagos magnó, CD lejátszó, hogy bármit, ami előkerül esetleg még, azt le lehessen játszani, be lehessen digitalizálni. Tehát ezt a stúdiót 2000-ben hoztuk létre, amikor kiderült, hogy az egyetemen megszűnt az egyetemi stúdió, és hát azóta létezik itt Szolnokon az úgynevezett NME, Nehézipari Műszaki Egyetem, nosztalgia stúdiója.
egyetemi stúdió az helyileg hol volt amúgy, hogyan képzeljük el, illetve még ehhez hozzáfűzném azt, hogy milyen hatással volt az egyetemisták a diákok életére, hogy az egyetemnek volt saját rádiója.
A rádió vezetékes rádió volt, és minden szobában volt később hangszóró, mert ugye mondtam, hogy az elején csak a folyosók végén például, de később kiépült az a hanghálózat, ami minden szobába elért, és minden szobába volt egy hangszóró, tehát mindenkihez elért, hiszen akkor az egyetemisták 90%-a, vagy még több kollégista volt, amikor mi egyetemisták voltunk, és érzékeltük sok jelből, hogy szeretik a műsorokat, szeretik a stúdiót, szeretik az ébresztőt, szeretik a kívánság műsorokat, és nem beszéltem még egy nagy sikerű műsorról, a vetélkedőkről. Tehát körülbelül minden évben, vagy akár minden fél évben szerveztünk egy nagy stúdiós vetélkedőt, ami megmozgatta az összes lakóját az egyetemvárosnak, mert olyan feladatok voltak, amik, hogy úgy mondjam, sok embert igényeltek. És sok-sok feladat volt. És volt olyan, amikor ez a vetélkedő mondjuk 25 órán át tartott folyamatosan. Ez pontosan akkor volt, amikor az egyetem 25 éves jubileuma volt, tehát 1974-ben. Úgyhogy ezek is nagyon sikeres műsorok voltak, és nagyon várták is a hallgatók.
Ön hogyan emlékszik vissza így erre az egész rádiós életére? Milyen nyomot hagyott önben, lelkiekben? Illetve az milyen érzés volt, hogy amikor legelőször a mikrofon elé ült, és elkezdte az első műsort, vagy az első hangfelvételt?
Na, ezzel az utóbbival kezdeném, mert én alapvetően nem beszéltem ebben a rádióban. Nagyon-nagyon kevésszer és nagyon minimálisat, mert én alapvetően technikus voltam, és ezen túl pedig műsorszerkesztő. Tehát olyan szerkesztő, mert ma már ugye a szerkesztő viszi végig a műsorát, de itt nem működött. Tehát például én készítettem elő a szövegeket, a hangjátékokat, például kiválogattam, vagy választottam, hogy mi legyen, egy kicsit megdramatizáltam, kiosztottam a szerepeket, és aztán, mint egy rendező, úgy működtem közre a felvétel során, vagy egyéb műsoroknál is inkább, tehát ilyen szerkesztői feladatot végeztem, hogy erre ezt tudom mondani. De mindenképpen egy olyan időszak volt, amire hát nagyon szívesen emlékezünk, és ezért is van az, hogy összehozzuk minden évben itt nálam Szolnokon azt a kis találkozót, amire mondom egy 20-25 ember szokott általában eljönni a volt stúdiósok közül. Kicsit változik mindig a névsor, van, aki elmarad, mert már kiöregszik, már nem tudja vállalni, hogy eljöjjön, viszont más meg éppen előkerül, és beesik, hogy úgy mondjam, és utána rendszeresen eljön. Szóval ez egy ilyen közösség, és nagyon jól el vagyunk, mert vannak idősebbek, és vannak fiatalabbak, tehát körülbelül 4-5 nemzedék, stúdiós nemzedék találkozik ilyenkor.
Kedves hallgatóink, emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem EPER 4-es kollégiumának bejáratánál. Az elmúlt percekben Karcagi Pál egykori stúdióssal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Yeah.